Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 154. dicséretünket, amely így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága. Dicsérjük tovább az Úr nevét a 226. énekünk első három versével. 226. dicséret így kezdődik, Krisztusom, kívüled.
Járhassak kedvére.
de én mindig veled vagyok, te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután befogadsz a dicsőségbe. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megköszönjük neked, hogy ezt a mai napot is úgy alakítottad a számunkra, hogy ennek végén tudjunk veled találkozni, és hallhassuk a te szavadat. Urunk, olyan felfoghatatlan az, hogy te időt, erőt szánsz ránk, figyelmet szentelsz nekünk, és lehetőséget adsz arra, hogy együtt lehessünk veled, hogy oda boruljunk lábaid elé, és igyuk a szavadat. Ó, Urunk, sok száz év eltelt már azóta, hogy az első nagy hét legördült, felállították a keresztet, majd eljött a legnagyobb pillanat, amikor az Atya kihozott téged a sírból. És Urunk, ezen idő alatt ez a világ nem hódolt meg előtted. Oly sok ember van, aki, Uram, nem akar rólad hallani, aki nélküled él, és azt hiszi, hogy akkor igazán szabad és boldog, és köszönjük, hogy minket nem hagytál ezen a tévúton, utánunk jöttél, megkerestél, megragadtál minket, és mi is átéltük, hogy olyan jó, hogy megragadsz, hogy magad felé fordítasz, és vonzod a szívünket, és amikor veled találkozunk, rádöbbenünk, hogy rád van szükségünk, mert nélküled meg nem állhatunk az Atya előtt. Ott van a szívünkben a bűn, ami mindent elront, teljesen megfertőzött minket, és mindig olyan irányba akar taszítani, ami ellentétes a te akaratoddal, Úr Jézus, és az Atyáéval. De köszönjük, hogy ezt nem hagyod, hanem mindent megteszel azért, hogy megismerhessünk téged. Szólsz, és az, hogy halljuk is a te szavadat, és add, Uram, hogy oda boruljunk eléd, és kérjük, hogy könyörülj rajtunk, és amikor ez megtörténik, és ha már elmondhatjuk, hogy te vagy az életünk, Ura, hogy megtisztultunk a te kiontott véred által, akkor pedig, Uram, munkálkodj bennünk, hogy ne tudjunk letérni erről az útról, hogy ne vonjon el tőled semmi, vagy ne fáradjunk bele, ne restüljünk meg a hitünkben, és ne tűnjön el az utánad való vágyakozás, ne tűnjön el az éhség, a szomjúság a szívünkből, hanem ugyanúgy vágyunk az igével táplálkozni, mint amikor hitre jutottunk, amikor megismertünk téged, és tele volt a szívünk az első szeretet tüzével. Urunk, ezt gerjezd bennünk, és az, hogy mi magunk is mindent megtegyünk, hogy minél jobban szeressünk, és az, hogy ezt a szeretetünket neked való szolgálatban tudjuk kimutatni, hogy mi is, ahogy te, keressük az elveszettet, és hirdessük, hogy te általad van menekülés, ez a világ rossz felé halad, és aki erre figyel, az csak eltávolodik tőled, és a szakadékba zuhan, de te nem akarod, Uram, hogy elvesszünk, hanem azt akarod, hogy életünk legyen, és bővelkedjünk, és ezt szerezted meg ott a Golgotán, ezt tetted lehetővé saját életed által. Urunk, most így jöjj közel, és szólj hozzánk, mondd el, mi a te akaratod a számunkra, mutasd meg, hogy hol akarsz minket látni, és milyen feladatot bízol ránk azért, hogy minél többekhez eljusson az evangélium világossága. Kérünk így szent lelkeddel, szólíts meg, áldássá tedd alkalmunkat, és az, hogy átéljük jelenlétedet. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. János evangéliuma 17. fejezetének az első 5 verséből. Tehát János evangélium a 17. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Ezeket mondta Jézus, majd föltekintett az égre, és így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden emberem, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Atyám, most te dicsőíts meg engem, te magadnál azzal a dicsőséggel, amely már a világ létele előtt az enyém volt, te nálad. Az előző fejezetben láttuk, hogy az Úr Jézus tulajdonképpen egy búcsú beszédet tart a tanítványainak, amin keresztül fölkészíti őket arra, ami következik, amire számíthatnak, ami vár rájuk, és arra az időszakra, amikor majd már nélküle kell ebben a világban képviselniük Jézust, úgy, mint a messiást, akkor is, hogyha ezt sokan nem akarják elfogadni, akkor is, hogyha emiatt üldözni, bántani fogják őket, hiszen ugye az a zsidóságnak az a rétege, amelyik elutasította Jézust, és azt mondta, hogy nem ő a messiás, az majd a tanítványokat is üldözni fogja, mert nem akarják, hogy Jézus neve tovább terjedjen, nem akarják, hogy az emberek ezzel a névvel találkozzanak, és úgy találkozzanak, hogy ő a megígért, ő az Istentől felkent messiás. Ezt követően imádkozni fog Jézus, elcsendesedik, és utána jön az elfogatás. Tehát már nagyon közel vagyunk a kereszthez. De bent tartózkodik Jézus Jeruzsálemben, és ezek már az utolsó mozzanatok. Ugye a 16. fejezet végén elmondja, hogy azért mondta mindezeket nekik, tehát azért beszélt hozzájuk olyan hosszan, hogy békességük legyen ő benne. Tehát amikor majd minden bekövetkezik, amit mondott, amit most még nem hisznek, hogy legyen az a békességük, hogy Jézus előre megmondta, azt is, hogy megfeszítik, de elsősorban legyen abban békességük, hogy Jézus fel fog támadni. Vagyis nincs minden elveszve. Mert amikor a tanítványok átélik, hogy a Getsemánéban megragadják Jézust és elviszik, akkor azt úgy élik meg, hogy minden el van veszve. Jézust elfogták, elvitték, ki tudja, mi lesz vele, de véget ért ez a három csodálatos év. Nincs remény arra, hogy ez folytatódjon, és még az is lehet, hogy minket is összeszednek, elfognak, kivégeznek. Tehát úgy látták, hogy egyszerűen nincs tovább. Talán arra gondoltak, hogy ezután bujdosók lesznek, hiszen sokszor láttuk a történelemben, hogyha valakiket forradalmároknak tituláltak, és az a felkelés elbukott, utána üldözték a vezérnek a követőit, és azoknak menekülni kellett, ha életbe akartak maradni. Tehát ott van a tanítványokban, hogy bármi lehet, de Jézus mit mond, békességetek legyen én bennem. Vagyis, hogyha továbbra is kapcsolatban maradtok velem, figyeltek rám, nem a világra néztek, hanem arra, amit mondtam, akkor nem fogtok félni, akkor lesz békességetek, mert akkor ott lesz előttetek az is, hogy megmondtam, hogy fel fogok támadni. Másrészt mit mond Jézus, hogy e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ugye, tehát ez is egy továbbmutatás, hogy igen, lesz nyomorúságotok. Fognak üldözni, bántani benneteket, én értem, de ne úgy éljétek meg, hogy Jézus elbukott, és elbukik ez az ügy is, hanem én legyőztem a világot. Vagyis lássátok meg, hogy nem minden arany, ami fénylik, nem minden az, aminek látszik. Ugye a főpapok, Pilátus úgy gondolják, győztek. És Jézus ott a kereszten, megszabadultunk tőle. És Jézus azzal készíti fel a tanítványokat, hogy ti ne így lássátok a dolgot. Ne engedjétek, hogy a környezetetek ezt elhitesse veletek, hogy ő győzött. Mit mond? Legyőztem a világot. Ugye első olvasatra, meg hallásra talán furcsa és megdöbbentő, hogy Jézus azt mondja, én vagyok a győztes. És meg este jön a kereszt, és ott nem győzelmet látunk. Ugye amikor megragadják és fölfeszítik arra a fára, akkor az emberekben nem az volt, hogy Jézus győzött, hanem úgy látták, hogy Jézus vereséget szenvedett, alul maradt. És olyan erre nézzetek. És bármikor ez a világ el akar nyomni, söpörni, akkor ne a külsőségekre figyeljetek, hanem arra, hogy én győztem. És ez egy nagy dolog, hogy az élet nehéz pillanataiban is a győztes urat lássuk meg. És higgyük azt, hogy tényleg győzött. A látszat ellenére is. Igen, vannak időszakok, amikor nem ez a győzelem látszik, hanem a világnak a győzelme látszik. Amikor minden a feje tetejére áll, amikor a tanítványoknak talán el kell bújdokolni, akkor lássuk meg, hogy mivel Jézus győzött, övé lesz az utolsó szó. De van-e ilyen győztes látásunk? Ugye, és igazából majd Pünkösd erősíti meg ebben a tanítványokat. Pünköstig valóban vesztesnek látták magukat. De a lélek megerősíti őket, és már úgy tudnak menni, hogy Jézus nevében győzelem van. Akkor már bátran fel tudnak lépni, még a vezetők ellenében is. És ez nem kis dolog. Hogy megvan a, tehát hogy befejezi Jézus a tanítványoknak a tanítását, akkor azt látjuk, hogy föltekint az égre, vagyis elcsendesedik, és az atyára néz, túlnéz mindazon, ami következik. Mert azt ne feledjük el, hogy Jézus tisztában van azzal, hogy mi vár rá, hogy mi fog következni. Hisz megmondta azt is, hogy ki fogja őt elárulni. Ugye megmondta Júdásnak, hogy igen, te vagy az, és menj és gyorsan tedd, amit akarsz. A többiek nem értették, de Jézus tudta, hogy miről van szó. És nem elmenekül, nem is csügged el, hanem föltekint az égre. Tehát Jézus tudja, hogy az előtt álló nehéz út megtétele előtt mit kell tenni? Fölfele nézni, vagyis túlnézni mindazon, ami őt körülveszi, a fájdalmon, a szenvedésen, a Péter tagadásán, Júdás árulásán, a többieknek az elfutásán, annak a népnek, amely vasárnap még hozsannázott, annak a népnek a megfordulását, most a feszítést meg kiáltozását félre kell tenni és túllátni az atya világába. És Jézus ezt teszi. És ezzel utat mutat nekünk is, hogy amikor nehéz, akkor tekintsünk fölfelé. Tehát van mindig egy út, ez az út fölfele vezet. Mindig van egy lehetőségünk, ez pedig az, hogy ne magunkra, saját erőnkre nézzünk, hanem mindig nézzünk föl. Ugye azért tud fölnézni az égre, mert nem az üres eget bámulja, hanem tudja azt, hogy van egy másik világ, és annak a világnak a gazdája az Atya, és amikor föltekint, akkor túllát mindenen, és belát az Atyának a világába. Tehát valami olyan történik, amikor Jézus föltekint, mint amikor az Ószövetségben Elizeus próféta idején az arámok meg körbevették azt a helyet, ahol Elizeus a szolgájával tartózkodott, ugye egy épületbe be voltak zárkózva, és amikor a szolga kimegy, megrémül, és azt mondja, hogy hát minket körülvett az ellenség, milyen esélyünk lehet, mi lesz így velünk. És akkor Elizeus azzal bátorítja, erősíti a szolgát, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. És Elizeus nem arra figyelt, hogy az ellenséges hadsereg hány főből áll, hanem tudta, látta, hogy az Isten mennyei világában egy nagyobb haderő van az ő oldalukon, meg az ő népének az oldalán. És amikor ugye ez nem volt elég a szolgának, akkor kérte, hogy az Istent, hogy nyissa meg a szolgának a szemét, hogy lássa, hogy túllásson az ellenségen, és lássa meg az Istennek a haderejét, és amikor ez megtörténik, akkor a szolga fölismeri, hogy igen, látja a mennyei seregeket, és megnyugszik, tudja, hogy nincsenek veszve, Istennek van megoldása. És így tekint Jézus is az Atya világába, így tekint az égre, tudja, hogy nem vagyok egyedül, mert az én Atyám velem van, vagy ahogy a Zsoltárban ugye hallottuk, hogy én mindig veled vagyok, mert fogod az én jobb kezemet. Fogod az én jobb kezemet. Tehát Isten az övének a kezét nem engedi el. És jó, hogyha ezt tudjuk, jó, hogyha ez ott van a szívünkben, és erősít minket. Föltekintett az égre, és így szólt, Atyám, eljött az óra. Tehát mit tesz Jézus? Megszólítja Istent. Beszélget vele. Imádkozik. Tudja, hogy az életének a legkritikusabb pillanatában is van egy lehetősége, van egy eszköze, amivel szembe szállhat a lehúzó erőkkel, mégpedig ugye mindenki számára elérhető ingyenes, olcsó eszköz, hogy összeteszem a kezemet, és imádkozom. Tehát az összetett kéz, összekulcsolt kéznek a lehetősége, az mindig adva van a számunkra. Ugye, tehát ennyi a dolog, hogy összeteszem a kezem, és kifejezem, hogy én most Isten elé állok, őt akarom segítségül hívni. Az összetett kéz azt is jelzi, hogy igen, én hiszem, hogy van valaki fölöttem, sőt, ezt a valakit ismerem. Ez a valaki az én Atyám, Jézus Krisztus által. Tehát Jézus imádkozik. Isten elé áll, beszélget vele. És megmutatja számunkra is, hogy ez a legjobb megoldás. Az Atyával való beszélgetés. Persze azt tud vele beszélgetni, aki valóban Atyának ismeri. Aki már átélte azt, hogy Jézus Krisztus által Isten az ő atya, édesapja lett, akihez oda mehet bizalommal, akivel, ugye nem csak az, hogy bizalommal oda mehet, hanem szabad bejárása van hozzá, hiszen Jézus nem csak akkor imádkozott, tekintett fel az égre, amikor egy-egy nehéz helyzetben volt, igen, akkor is imádkozott. Tehát amikor egy-egy nehéz döntést kellett meghozni, azt is úgy hozta meg, hogy előtte imádkozott. De amikor nincs ilyen nehéz helyzet, ő akkor is állandó kapcsolatban van az atyával. Mondhatnám így, hogy bejáratos az atyához. Mindig, amikor ideje van, megy az atyához. Amikor nem az emberekkel foglalkozik, akkor az atya előtt éli meg az ő szabad idejét. Így aztán ebben a helyzetben is oda tud menni, és közvetlenül beszélheti meg Istennel mindazt, ami előtte van, ami vár rá. Na most ez a jó, hogyha mi is közvetlenül tudunk beszélgetni a mi Urunkkal. Ha szabadon oda tudunk menni, elmondjuk azt, ami a szívünkben van. Mit mond Jézus? Atyám, eljött az óra. Tehát Jézus látja, hogy amiért jött, arra most fog sor kerülni. Eljött az idő, amikor lezárul az az időszak, amikor tanított, amikor bemutatta Istennek a hatalmát, de ez még nem elég. Tehát az, hogy Jézus tanította a tanítványokat, meg a köréje gyűlt embereket, Isten országának a működésére, törvényére, az még nem elég. És az sem elég, hogy gyógyította az embereket, és bemutatta Istennek a hatalmát. Mert ha csak itt megmarad Jézus, akkor egy különleges képességű, jó ember, tanító, aki a maga korában fantasztikus dolgokat tett, de ez csak azoknak szólt, akik akkor éltek, akik akkor oda tudtak menni hozzá. De Jézus tovább megy, mert tudja, hogy az óra azt jelenti, hogy eljön a Páska ünnepe. Ugye a Páska azt jelenti, hogy a bárányt fel kell áldozni. Azért kell feláldozni, mert ugye Egyiptomban ugye a fáraó nem akart elengedni Izrael népét a rabszolgasságból, és ez volt a tizedik csapás, hogy a pusztító angyal, a vele szembeálló, ellenszegülő, lázadó embert meg fogja ítélni, és Egyiptomban minden első szülött fiú gyermeket meg fog ölni a pusztító angyal. De Isten azt mondta, hogy elkerülhető az első szülöttek halála, mégpedig úgy, ha minden háznál az első szülött fiú helyett egy bárányt fognak feláldozni. Tehát tudatosan egy bárányt levágnak, bemutatják áldozatul, bekenik a vérrel az ajtófélfát, a szemöldökfát, és ott elvonul a pusztító angyal, és az első szülött fiú élve marad. Tehát az ember ítélet alatt van, és ott nem hajtódik végre az ítélet, ahol ezt átveszi valaki más, átveszi a bárány. És tudja Jézus, hogy ő az Isten báránya, és őnek el kell menni a keresztre, hogy ezt az ítéletet magára vegye. És ha ő meghal, akkor mindazok, akik hisznek benne, akik elfogadják ezt az áldozatot, azok már kikerülnek az ítélet alól. De csak azok. Csak azok. Bár úgy lenne, hogy mindenki, mert az azt jelenti, hogy mindenki fölismerte, hogy ítélet alatt van, mindenki elhitte, hogy ítélet alatt van, és elhitte azt is, hogy Jézus halt meg helyettem, a bárány adta oda az életét. Ugye a fáraó nem hitt el. A fáraó mesének tartotta, hogy ne gyertek már nekem ilyennel, hogy majd jön valami pusztító angyal, és meghalnak az első szülöttek, meg egy ilyennel, hogy egy bárány, meg annak a vére kiváltja a fiamat, ugyan már mese habba. És ahol úgy vették, hogy ez mese, ott meghalt az első szülött. De ahol komolyan vették, ahol a bárányt áldozták föl az első szülött helyett, ott élve maradt a fiú. Hát ezért jött Jézus, ezért megy a keresztre, mert az még, hogy tanít, gyógyít, az még nem ment meg a haláltól, a kárhozattól, az Isten ítéletétől, hanem ahhoz Jézusnak mag, mint bárányt, önmagát be kell mutatni áldozatul, magára kell venni a mi bűneinket, a mi szennyes ruhánkat. És ő ezt megteszi majd nagypénteken a kereszten, ezért jött, ezért az óráért, tehát eljött ez az óra, és Jézus ezt vállalja. És hogyha ugye elgondolkodunk, hogy ugye eljött az óra, Jézus megy ugye a keresztre, ugye az jutott eszembe, hogy ugye Jézus egész földi élete alatt fantasztikus dolgokat tett, és mindig az ember javára. Tehát akárhogy boncolgatjuk az új szövetséget, nem találunk benne semmi olyat, amikor Jézus valakiben kárt tett, valaki ellen dolgozott volna, rosszat akart volna, vagy akár egy másik népen bosszút akart volna állni. Tehát ő valóban, valóban jó volt, és tulajdonképpen majd most fog Jézus a munkásságának lezárásaképpen mind a politikai, mind a vallási vezetők elé állni. Eddig úgy még összességében nem állt előttük. Milyen érdekes, amíg Jézus végezte a szolgálatát, és tényleg rengeteg embert kihozott a mélyből, a nyomorból, és visszaadta őket az életnek, a társadalomnak, nem hívatták a főpapok, nem hívatta Pilátus, hogy gyere Jézus, hát most lesz a Páska ünnep. Ugye nem hívatták egy év múlva, két év múlva, most jön a Páska ünnep, és ki szeretnénk téged tüntetni. Milyen érdekes, hogy senki nem akarja Jézust jutalomba részesíteni azért, amit tett. Ugye ma ez a divat, de mégis jutalomba részesítik. A harmadik páskán állami jutalomban részesül Jézus. A főpapok és a Pilátus úgy döntenek, hogy Jézust kitüntetik. Jutalmat fog kapni. És meg is kapja. De egészen más ez a jutalom, mint amit ma kapnak a keresztjének. Ezen el kell gondolkozni. Mert ez tényleg állami jutalom. Hát az állami vezetőktől fogja kapni. Mit kap? A legmagasabb kitüntetést. Hát ma mi a legmagasabb kitüntetés? A kereszt. A kereszt. Meg kell nézni. Akkor állami ünnepségeken Magyarországon is kitüntetnek embereket. Mit kapnak? A legmagasabb kitüntetés a kereszt. És Jézus is keresztet kap. Csak mi a különbség? Hogy még ma valakinek a kezébe adják, a mellére tűzik, Jézus a hátára vette. Jézus azon megfeszítik. És mivel egészítik ki ezt a állami jutalmat? Egy tövis koronával. Egy tövis koronával. És ezen el kell gondolkodni. hogy mi ma milyen jutalmakra vágyunk, várunk. Tényleg az-e a Krisztusi, amikor a világ kitünteti az embert? Talán nekünk is, mint Jézusi tanítványnak, az ő nyomdokain járva nem az jelenteni a kitüntetést, ha mi is a hátunkra kapjuk a keresztet, meg koszorút, több is koszorút kapunk a fejünkre. És Jézus megy átvenni ezt az állami jutalmat. És mindezt értem és értünk teszi. Eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Itt is ez az összhang, ami ott van Jézus és az Atya között. De dicsőítsd meg a fiadat. Mi lesz ez a dicsőség? A kereszt. Jézus dicsősége a kereszt. És az Atya dicsősége is. Igen, a kereszt az mindig Istenre mutat, arra, hogy így szereti az embert, hogy ezt tette, értünk, hogy az egyetlen fiát odaadta, hogy megmenthessen. Az Isten dicsősége a kereszt, ami a számunkra a mentőöv. A kereszt által ment meg minket Isten a kárhozattól, az örök veszedelemtől, ugye a hatalmat adtál neki minden emberen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Tehát örök életre ment meg Jézus. Örök életet ad azoknak, akiket neki adott az Atya. És ugye ebben benne van az, hogy ez akkor érvényes, tehát ezt nem úgy kell érteni, hogy akiket, mindazoknak, akiket az Atya a fiúnak adott, hogy Isten kiválassza az embereket, ugye, mint ahogy mi szoktuk például, hogyha ugye csoportos beszélgetésre készülünk, és az összes jelenlévő közt fel akarunk csoportokra a résztvevőket bontani, akkor azt mondjuk, hogy mindenki számol, 1, 2, 1, 2. És ugye akire esik a szám, amilyen szám, abba a csoportba megy. És sokan így képzelik, hogy aki az egyes számot, akire az egyes szám esik, az az örök életre megy, akire a kettes szám, az meg a kárhozatra. Ez nem így működik, hanem arról van szó, hogy Jézus lehetővé teszi a kereszten, hogy mindenkinek eltöröltessen a bűnet, de ehhez nekünk is. Ezt nekünk is át kell élni, és kérni kell, hogy Uram, könyörülj rajtam. Tehát aki hozzámegy, aki megragadja ezt a lehetőséget. Ugye szoktuk mondani, hogy igen, bedobhatják a mentővet, de ha én azt nem ragadom meg, akkor a mentővtől függetlenül beleveszek a vízbe. Tehát ez nagyon lényeges, hogy Jézus elküldte a mentővet, a keresztet, az ő kegyelmét, és amikor az ember erről értesül, akkor ezt személyesen meg kell ragadni. Élni kell a lehetőséggel. Uram, könyörülj rajtam! Mint ahogy sokan így kiáltottak Jézushoz, könyörülj rajtam, és akkor átélték, hogy Jézus megkönyörült, meggyógyította, megszabadította, fölemelte abból a nyomorúságból, amiből volt, új életet adott neki, megbocsátotta a bűneit, és ezt adja nekünk is. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Tehát mi az örök élet? Egy örökké tartó ismeretség, egy örökké tartó kapcsolat Istennel. Az örök élet, hogy megismerem az örök élet forrását, magát az örök életet Istent. Ő az örök élet. Ő az, aki örökkön örökké él. És az ember, hogyha vele kapcsolatba kerül, így Jézus keresztje által, az azt jelenti, hogy örökké vele lehetek. Ugye az örök élet az, hogy mindig az atyával, az ő országával, a fiúval, a megváltóval lehetünk örökkön örökké. Ugye, tehát Isten örök életet készít, hiszen örök életre szánta az embert. Isten nem úgy teremtette meg az embert, hogy meghatározta, hogy hány évig éljen. Nem azt kódolta belénk, hogy 60, 70, 80, esetleg 90 éves korba meg kelljen halni. Ő örök életet kódolt az emberbe, csak ez megtört, amikor engedetlenné váltunk. Amikor a bűn belépett az életünkbe, Isten azt mondta, nem maradjon örökké az emberben az ő élete. Nem maradjon örökké, mert gondoljuk el, mi lenne, ha a bűnös ember örökké élne. Hát gondoljuk meg, hogy sokszor az alatt a néhány évtized alatt, amit egy ember él a Földön, hát mennyi nyomorúság tud néhány évtized alatt végbe menni. Néhány évtized alatt a múlt században két világháború. Rövidebb idő alatt ment végbe a két világháború, mint egy embernek az átlagos élete. Hát mi lenne, ha Isten azt mondta volna, éljetek a bűnnel örökké ezen a földön. De Isten ennek ellenére örök életet készített, és az az örök élet Jézus Krisztusban lehet a miénk. Ami azt jelenti, hogy aki benne hisz, ha itt a földön lejár az élete, de nem elveszik, nem megsemmisül, hanem ott lehet majd Isten világába, ott lehetünk vele. Tehát Isten ilyen reménységet ad nekünk, és majd nagypéntek és húsvét pont ezt a reménységet teszi valósággá, hogy Jézus is kijön a halálból, fölmegy vissza az atyához, és ez adja nekünk is a reménységet. Jézus az egyetlen reményünk. Ugye megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. Sőt, az eredeti szó nem csak azt jelenti, hogy igaz, hanem az, hogy valóság. És lehet úgy fordítani, és vannak, akik úgy fordítják, hogy megismerjenek téged az egyedül valóságos Istent. Ez a Jézus azt mondja, hogy igen, az ember sok mindent kinevez Istennek, sok mindenbe hisz, de csak egy élő Isten van, az pedig az ő atya. És neki a hatalmát sokan megtapasztalták, és vagy megtapasztalják húsvétkor. Ugye húsvét az a csoda, amit az ember még nem tudott lekopírozni, hogy a halálból visszajöjjön valaki. Vagy ne halljon meg az ember. Igen, ez az Istennek a csodája, a feltámadás és az örök élet. Ugye megismerjenek téged. Tehát ez a... Ugye az előbb beszéltük, hogy nem arról van szó, hogy kiszámolósdi alapján kijut a mennybe, hanem ki ismeri meg az Istent. Hogy az életünket arra kaptuk, hogy Istent ismerjük meg. És a sátánnak pontosan ez a fő törekvése, hogy ebben megakadályozza az embert. Hogy eljutassa oda, hogy már ne is akarja megismerni. Ne is érdekelje, hogy van Isten. Ne érdekelje az, hogy miért vagyok én a világon. Honnan van ez az élet? Találjon ki rá mindenféle magyarázatot, vagy egyszerűen bambuljon el, és már ne érdekelje semmi. Épp napokban láttam egy olyan karikatúrát, ugye régen volt az a három majom, ugye, hogy is volt, hogy nem hallok, nem látok, és ugye nem beszélek. Ugye három ilyen ülő majommal volt ez ábrázolva, és akkor most ezt úgy ábrázolták, hogy a majom előtt, mind a három majom előtt van egy laptop, és ugye a első, hogy nem beszélek, a második, nem olvasok, a harmadik, kommentelek. Ezt akarja az ördög. Már ne tudjunk írni, olvasni, már ne kommunikáljunk egymással, egy dolgot tudj kommentelni. Vagyis a Facebookra odaírni a véleményedet. Ezzel butit épít le a sátán. És az az ember, aki már csak kommentelni tud, azt már nem érdekli az Isten. Ugye, tehát meg kell látni a sátánnak a trükkjeit, minek ismerjen meg az Istent, minek is érdekelne, amikor elég, bármi problémám van, hát tessék ma megnézni. A legtöbb embernél baj van az autójával, nem tudja, mit főzzön, mit csinál. Beírja az internet keresőbe, és kijön a rengeteg ötlet, akkor minek keressem az Istent? Hogy a másik ember megmondja. Ugye megcsípte a szúnyog a gyereket, mit csináljak? Írom az internetre, és jön 555 tipp, hogy mit kell csinálni. És mit mond Jézus? Az az örök élet, hogy megismerjenek téged. Nem a számítástechnika az örök élet, hanem annak van örök élete, aki megismeri Isten, s mit mond, akit elküldtél, Jézus Krisztust, Jézusban a Messiást. Hát ezért vagyunk itt, hogy megismerjük azt, akit elküldött az Isten, a megváltót. De én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Jézus azért élt, hogy elvégezzem, hogy az Atya megbízza, és majd nagypénteken a kereszten fogja kimondani, hogy elvégeztetett. Amikor a világ azt hiszi, hogy legyőztük, vereséget szenvedett ez a názáreti, akkor ugye Jézus elvégeztem, befejeztem, így nem a világ akarata érvényesült, hanem az Atya akarata, és megcsináltam azt, amiért küldött az Atya. Na, ez volna jó, hogyha mi is, Isten gyermekei, Isten népe el tudnánk mondani, megcsináltuk. Nem a nagy karriert, hanem hogy minél több emberhez eljuttattuk az evangéliumot, hogy megismertettük a názáreti Jézust, a megváltót, és hogy az életünk az Krisztusi volt, hogy őre hasonlított. És adja az Úr, hogy mi is ki tudjuk mondani, hogy elvégeztem, megcsináltam, és Isten lelke segítségével megéltem a tanítványi életemet. Imádkozzunk! Úr Jézus, jó látni, hogy te végigjártál az úton, tudatosan mentél ezen az úton, tudtad, hogy miért jöttél, mi a feladatod. Azt is láttad, hogy mi vár rád az ember részéről, és te ennek ellenére vállaltál minket. Nem futamodtál meg, nem mondtad, hogy ennyi elég, örüljenek, hogy annyi jót tettem, köztük szerte járva gyógyítottam, szabadítottam, tanítottam, Mert Uram, mi lenne velünk? Mi lenne velem, hogyha te nem mentél volna el egészen a Golgotáig? Mi lenne, Uram, elvesznék? Mert meggyógyulhatok egy betegségből erre a földi életre, de mi lesz azután? Mi lesz, Uram, hogy állok eléd? És köszönöm, hogy ezt nem nekem kell megoldani, mert te megoldottad, Úr Jézus, a kereszten, és odaborulok, és odaborulunk eléd, és beléd kapaszkodunk, és kérjük, hogy mosd meg a drága vérrel, ha fölismerjük, hogy te vagy a bárány, aki helyettünk meghaltál, és megvalljuk a bűneinket, akkor te megbocsátasz, akkor elengeded az ítéletet, és élhetünk, és ez már nem csak annyit jelent, hogy itt a földön még plusz éveket, hanem az, hogy veled örökkön örökké, hogy ott lehetünk a te világodban, ott lehetünk veled Jézus a dicsőségben, és majd az új földön, ó Uram, az, hogy valóban így legyen, úgy vágyunk erre, de adj addig is erőt, kitartást nekünk, hogy bátran vállaljunk ebben a világban téged, akkor is, hogyha a világ elfordul, nem akar rólad tudni, ha megvetnek, ha nyomorúságunk lesz, a te neved miatt, Uram, adj erőt, kitartást, hűséget a szívünkbe, és könyörülj, hogy végigjárjuk ezt az utat. Urunk, így az, hogy keressünk, megismerjünk téged, és köszönjük, hogy te örök életet készít el, az, hogy meg akarjunk téged ismerni. Könyörülj azon a sok közömbös emberen, akit csak a siker, a pénz, a hatalom érdekel, vagy az, hogy valahogy ellegyünk, akiket letompít a sátán, akiknek elég már csak a kommentelés. Uram, könyörülj, hogy eljusson az evangélium a szívükig, megszólítsa őket, új emberré tegye, hogy életre jussanak, és jussunk, hogy együtt dicsőíthessünk téged. Kérünk, Uram, így a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért. Uram, ragyogja be az ő életüket és a te lényed. Szabadítsd meg őket abból a rabságból, amiben vannak, és adj új életet a számukra. És Uram, kérlek, így védj körül minket. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, népünkért, egyházunkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk. Legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet a templomban. Befejezésül a már megkezdett 226. dicséret harmadik versét, negyedik versét énekeljük, dicsértessél, Atya Isten magasságban.
És a Szentlélek.